9. fejezet. Egy húron pendülünk. A nem látásnak nem csak hátránya, hanem előnye is van. Mire gondolok? A falu szélén lévő strandon rengeteg ember nyüzsgött. Hatalmas ricsajt csaptak maguk körül. Az általunk tervezett és kivitelezett napsátor árnyékában hűsöltünk a barátnőmmel, aki látóként semmit sem vett észre a következőkből. Felfigyeltem a tó felé haladó nagymama és a vele tartó unokája halk lépteire és csendes beszédjükre. Egy nagy társaságból váltak ki az imént. A gyerek belegázolt a tóba, az őt kísérő felnőtt pedig megállt a parton. Az 5 éves forma kisfiú elmélyülten játszott a vízben. Hamarosan léptek neszét hallottam a fülem mellett, a nagyi visszament a többiekhez. Az unoka pedig tovább játszott. Vödrével önfeledten merte és öntötte a vizet. Egyszer csak megszűnt a csobogás, a kölyök magabiztosan oda kiáltotta tőle, mint egy 15 méterre lévő hangoskodó csoporthoz. Pista bácsi, ugye szép vagyok? Hangja határozott és lelkes volt. Válasz azonban nem érkezett rá. A gyerek vödréből újra csobogni kezdett a víz. Már kezdtem pilledni, amikor egy újabb Pista bácsi! Ugye szép vagyok? Röppent fel a kisfiú ajkáról. Igen, már valamivel halkabban, mint az imént, de lélekben nem meginogva tette. És azok a fránya felnőttek élükön Pista bácsival továbbra sem hederítettek rá. Teltek a percek. És valahonnan távolról a végtelen bizonytalanság tavából suttogó csendes hangja szállt fel. Pista bácsi, ugye szép vagyok? A vödör ekkor már tétlenül lógott a gyermek kezében. Most is néma csend volt rá a felelet. Majd fájdalmas döbbenettel, remegő hangon és szinte csak magának újra megszólalt a kisfiú. Csúnya vagyok. Életem egyik alapélményévé vált ez az eset. Lehetett tökéletesebben megélni és átélni 10 perc alatt azt, amihez máskülönben egy egész emberöltő kell. Kedves Pista bácsi, ugye szép az a kisfiú? De mást is adott nekem a nem látás. Mégpedig elvszerűséget. Barátnőmmel a szüleihez tartottunk. Degeszetömet hátizsák húzta a vállamat. Amikor felszálltunk a buszra, az már jócskán tele volt utasokkal. Egy szabad kapaszkodó hely azonban mégis kínálta magát. Lecövekeltem ott, épp egy ülés mellett. Kisvártatva felállt a rajta ülő, és helyjel kínált. Köszönöm szépen, de csak egy pár megállót utazom, mondtam neki kedvesen. Mikor elindult a busz, amikor a mellettem álló barátnőm megkérdezte, miért nem ültél le? Az ülőhelyet azért ajánlotta fel nekem az utas, mert nem látok, és nem azért, mert hátizsák húzza a hátamat. Mivel a nem látás nem gátol az állásban, ezért nem fogadtam el a felkínáló ülőhelyet. Máskülönben is. Lehet, hogy az illető fáradt, hadd üljön. Félúton jártunk már, mikor leszállt a figyelmes utas. Akkor viszont kérés nélkül is leültem a megüresedett helyre, mert még messze volt a végállomás. Pár évvel később történt a következő eset. Akkoriban képezhették ki vakvezető kutyának kicsit. Azáltal pedig a kérdés, mi szúrja a vaksi szemét? Kapcsolatunk még bimbódzó szakaszában volt, amikor a lakásomon beszélgettünk a hölgyel. A vakos takarítás fortéjairól esett szó. Távolabb ültünk egymástól, a fotelből hallgattunk. Majd előttünk 2 méterre elhaladva nesztelenül elment a szoba másik sarka felé, ahol ujjával megnézte, mennyire poros a kis szekrény teteje. Nézés irányommal, de mással nem árultam el neki, hogy észrevettem a titkolni kíván cselekedetet. Mikor végzett az ellenőrzéssel, hangtalanul visszalopódzott a helyére és leült a fotelbe. Majd, mintha mi sem történt volna, időközben elkezdett csacsogni. Nem sokáig fogsz te itt énekelni, madárkám, döntöttem azonnal. Megtanultam mértékkel mérni, és határozottan szabni, ha kell. Tudom, ez valami kevés vigasz az elveszett képekért, de mégiscsak ostobaság lenne tőlem a már végleg elvesztett után sóhajtozni. Nem csak a magam okán, és az általam tanultak miatt mondom ezt. Süsű, elévülhetetlen érdemeket szerzett világlátásom kiszélesedésében. Édesanyám naponta százszor is elmondja legalább, csak egy percig láthatnád, fiam, hogy milyen szerelmes szemekkel néz rád a kutya. Egy nő nem tudna úgy rád nézni. És ezért mit tettem? Ha munka van, akkor szigorúan követelek tőle. És ha okot látok, megszidom. Ha pedig rájövök, hogy mégiscsak neki volt igaza, nem nekem, elnézést kérek tőle. Megérti a bocsánat kérést, és azt nyugtázza is. Máskülönben meg a józanész által korlátolt szabadságot élvezheti mellettem. Bárhol is legyünk. Úgy tartozunk szorosan egyé, hogy közben mindketten megőriztük a szabadságunkat. Ezt pedig egymástól tanultuk meg. Mára már szokásává vált Süsűnek, hogyha nem velem megy lesétálni az utcára, akkor a házhoz való visszaérkezéskor felnéz a lakás ablakára. Meg az is, hogy jókat focizok a teniszlabdával. Egyszer hason feküdt a nagy szőnyegen. Eléje ültem, és két kézzel ütögettem a lasztit, aztán váratlanul az egyik tenyerem alá rejtettem, és nyitott kezemmel körözgettem a szőnyegen. Ezt a trükközést éberen figyelte. A vége az lett, hogy a két mellső lábával elkezdte rugdosni a labdát, és nagy örömmel rohant utána. Ez még hagyján, de aztán fekvő helyzetben rátette az első tappancsát a labdára, és körözni kezdett. Ha megunta az egyedül játszadozást, szájába kapta a labdát, és fél oldalról az ölembe vágta. Ne lazsálj, gazdikám, elég gyakran gurult be a labda kanapé alá. Napok múlva is emlékezett rá Süsű, hogy a kedvenc játéka ott van a rabulejtve, hosszan állt leszegett fejjel előtte. Amikor erre rájöttem, gondoltam egyet, az ágyjal párhuzamosan oldalra fektettem kicsit. Előső lábával benyúlt a fekhely alá úgy, hogy onnan kipöckölődjön a labda. Bitangul örült a játék kiszabadulásának Süsüke. És mi történt aztán? Ha újra szorult helyzetbe került a gömbölyű játék, azonnal oldvást feküdt az ágynak, és lábával bekalimpált a labda után. Esküvőre lettünk hivatalosak, kicsivel. Az életbajnokok kötet kapcsán már tettem említést róla. Most más okból hozakodom elő vele. Kerthelyiségben tartották a lagzit, így Süsű szabadon lófrálhatott. Tudtam, semmit sem fog levenni az asztalról, maximum, kitartóan szemez a lakmározókkal. Egyedüli nem látóként voltam jelen a nagy eseményen, s a mennyasszonyon kívül senkit sem ismertem a jelenlévők közül. De ha már itt van a remek alkalom, a táncra, vétek lenne kihagyni. És szép sorjában felderítettem a szalmanőket, vagy a férjük mellől vágyakozóan táncparket felé meredő asszonyokat. Bármerre mentem, kicsi állandóan a sarkamat taposta. A lassú tánc közben egykedvűen sétált a teremben, vagy bekukkantott a konyhában. Van még valami a kondér alján? Viszont amikor gyors helyehujázásba fogtak a táncolók, azonnal hozzám rohant a kutya, és ellögdösött a táncparketről. A számára rendszertelenné vált mozgásból arra következtetett Süsüke, hogy bajba kerültem, és Rögvest menekíteni akart. A tartalék kutyatápot a pincébe tárolom. Együtt szoktunk lemenni érte kicsivel. Egyszer arra gondoltam, kipróbálom, mit tesz a kutya, ha nem gyújtok villanyt. Becsuktam magam mögött a pince ajtót, teljesen sötét lett. Leindultam a 17 lépcsőfokból álló lépcsősoron. Süsü eközben egy tapottat sem mozdult. Már majdnem leértem a pince szintre, mikor magam után hívtam őt. A szokásosnál lassabban, de jött utánam. Kinyitottam a vaslemez ajtót, és befordultam a pincébe. Kicsi utánam poroszkált. Aztán kinyitottam a pince részem lakatját is, és a magammal hozott műanyag vödröt teletöltöttem kutyatáppal. Kicsi odaszimatolt a kajához, de nem vett belőle egy megveszekedett szemet sem. Aztán visszaindultunk. Egész idő alatt a legnagyobb nyomalommal viselkedett a sötétben. Egyszer ritkán látott, özönvízszerű mennyiségben ömlött alá az égi áldás. Este volt kiki nyugalomba. Hiába ültetném rá, az ülőkére kicsit dolga végezetlenül ugrana le róla. Nincs mese. Le kell menni vele egy kis körre, s már a főútvonalra nyíló kapu előtt álltunk a lépcsőházban. Iszonyatos hangja volt az esőnek, amit még félelmetesebbé tett az orkán erejű szél bömbölése. Kinyitottam a kaput. Kicsi abban a pillanatban hátraugrott, vagy másfél métert, annyira megijedt a lépcsőházba bezúduló víztől. Mi tagadás? Én is elámultam. De ha már felöltöztünk, rajtam gumicsizma, rövid nadrág és egy vízálló dzseki volt, na, meg egy sildes sapka a fejemen, akkor nincs hátra arc, csak előre, s már kint voltunk a tisztára mosott utcán. Elnevettem magam. Ilyen bolond időben csak a hozzá hasonló megy ki sétálni, gondolja az emberek többsége. Én viszont másképp vagyok ezzel, ha elázik is a ruhám, pár órán belül megszárad a fregolin, és kész. Egy kis plusz munka árán viszont egy életre szóló élményhez jutunk, igen, jutunk, mert kétlem, hogy kicsi, azt az utat valaha is elfeledni. És vallom, a szép emlékek mindig ki fogják segíteni az embert, amikor a feje fölött csapkodnak az élet villámai. Eleinte kelletlenül lépkedett mellettem Süsü a hosszú pórázon. Aztán, amikor már bőrigázott, úgy 5 másodperc kellett hozzá, már alig törődött a kényszertusolással. Kedvenc pisilőhelyén dolga végeztével nem kellett lehúzni a vécét. Én a járdán lépkedtem, a nadrágon teljesen átázott, a lábamat pedig már réges-rég tisztára mosta az eső. Elértünk az első kereszt utcához. Mivel ilyen ítéletidőben lehetetlen meghallani a közeledő jármű hangját, ezért előre nyúltam, és hosszasan vízszintes helyzetben magam elé tartottam a fehér botot, majd leléptem az úttestre. Meghökkentem. Ugyanis 40 centi magasan állt rajta a víz. Csizmám azon mód tele lett. Ez már döfi. Valóban érdemes volt lejönni. Én átgázoltam a folyamon, Süsü pedig átúszott rajta. Amikor kikecmeregtünk az áradatból, a rám sandíthatott kicsi. Te sem vagy normális, fiacskám. Ide figyelj, Süske. Legalább ezt is átéljük, ennyivel is gazdabb lesz az életünk. Újra már nem tekintett rám a kutya, inkább szedte a lábát. Befordultunk a parkba, aminek nem füves területe, apró szemű, folyami sóderrel volt felszórva. 20 centi vastagon állt rajta a víz, de végig. Féltem, nehogy ránk dőljön egy, a szélviharban gyenge törzsűnek bizonyuló fa. Szó mi szó, alaposan kijutott a pokoli időjárás viszontagságaiból. Ráadásul Süske is jól járt, hiszen a városi levegőtől poros és minden bizonnyal szennyezett bundája patyolattisztaságúvá lett, mire hazatértünk. Fotózásra mentünk az Árpád híd végébe. Melegen sütött a tavaszi nap. A megbeszélt időpont előtt értünk oda, mint mindig. A zebra közelében álltunk meg, a járda belső szélén. Botommal észrevettem, hogy közvetlenül a lábam mellett egy kővirágedény, vagy valami afféle van, és miért nem? Jobb lábamat feltettem annak szélére. Teltek a percek, és hamar rájöttem, forgalmas helyen álltunk meg. Mivel amúgy is elég szűk itt a hely a sok elhaladó ember számára, ezért fogtuk magunkat, és arrébb mentünk vagy 10 méterrel. Itt már jó lesz, folytattam kicsihez. Botom legvégével továbbra is érzékeltem a kő jelenlétét, jobb lábamat újra felemeltem, majd talpammal keresni kezdtem vele a virág tartó tetejét. Ám ez sehol sem volt, ezért a lábam erőteljesen lecsapódott a földre, és mivel ott már egy meredek domboldal kezdődött, elveszítettem az egyensúlyomat. Szerencsére még időben magam mellé tudtam kapni a bal lábamat, és már robogtam is le a lejtőn. Jobb térdem csúsztam le, a bal lábammal pedig lépkedtem. Muris látvány lehettem. Egész úton az járt a fejembe, ha a meredek végén egy kőpad áll, és annak fejjel nekirontok, nekem annyi. A póráz végén lévő kicsi eközben szótlanul kocogott mellettem. Végre valahára sík lett a talaj a térdem alatt, fellélegezhettem, megúsztam. Két lábra álltam. Kezemmel végig tapogattam a nadrágom, térdről lefelé, totál káros lett a jobb szára. És épp az Akik a sötétben is látnak című könyv hátsó borítójára készülő fotó felvételére jöttünk ide. No, ez remek. Gondoltam a délutáni napfényben fürdőző tavaszban. Ekkor egy férfi lépett mellém. Segíthetek valamit, fiatalember? Szólt hozzám. Köszönöm szépen, nem, ugyanis épp arra felé tartok, amerről az imént érkeztem ide, úgyhogy a visszafelé vezető utat már alaposan ismerem. A pár perccel később elkészült fotó végül is az Életbajnokok kötet hátsó borítójára került, érdemes megnézni. Farokbeszéd. Na, ki mit gondol-e váratlan szópárosítás kapcsán, én azt, amit megfogalmaz. Az én dolgom nagyon egyszerű, ha valamit akarok kicsitől, megmondom neki, és kész. De mi van akkor, ha őkelme akar valamit közölni velem, és sem a delejező nézésére, sem a mindent eláruló mozdulatára nem válaszolok? Akkor elkezd farokbeszédet tartani nekem. Az meg mi fánterem? Hát, farok végen. Gyakran állítanak meg az utcán részeg emberek. Milyen csodálatra méltóak a vakvezető kutyák. És mondja, fiatalember, tud magának valamit segíteni a kutya? Én szoktam ott türelmesebb lenni velük szemben, és nem a kicsi. Ő általában 5-10 percen belül megunja a kérdezfelelek szópartit, addig fekvő testhelyzetéből feláll, és bal lábam mellé helyezkedik szorosan, farka végét félkörívben bekunkorítja, azt oda tapasztja a bal lábszáromhoz, és elindul, gyere már innen, fiacskám, úgy unom ezt a sok süketelést. És már is tovább megyünk. Előfordul, hogy vezetés közben hibázik Süsül. Miért nem figyelsz? És egyre csak dohogok rá. Az első szóra kissé megrezzen, aközben szorosan mellém áll, jelzi a tökéletes koncentrálást. Ám én tovább dohogok, amit előbb-utóbb megun, s azt tudtomra is adja, farka végét többször cirógatóan végighúzza a bal lábamon, középmagasan, jól van már, vettem a lapot, hagyd már abba végre. Erre nagylő bölcsen belátom, túlságosan is ráripakodtam kicsire. és kiengesztelésül elengedem a parkba, hadd rohangálja ki magát. Szélvész módjára szágult le és fel, elhaladtában, olykor meglegyint farka végével, itt vagyok, gazdikám, látod, milyen ügyes vagyok? Véget vetek a gyermeknapnak, és tovább sétálunk. Ám Süske váratlanul megáll, miért nem mész tovább? Kérdem tőle, na gyerünk már tovább, bíztatom. Kicsi ekkor erőteljesen és egyben intenzíven kezdi el csapkodni farkával a lábamat. Ebből kristálytisztán látom, nehezen átlátható feladat elé került kicsi. Ne bosszants már a tudatlanságoddal, éppen azon töröm a fejem, hogyan fuvarozzalak haza baj nélkül. Jó tett helyébe jót vár, és kész kekszed, kicsi? Ekkor elkezdi lengetni a farkád, van, amikor mélyen is lassan, van, amikor annál magasabban és gyorsabban. Ne szónokolj már annyit! Laci, ide azzal a ropogtatni valóval! Furfangos és egyben humorral is megáldott kutya Süsü. Ha valamire nagyon beindul, például látja, hogy nyúlok az előszoba fogason lógó hámért, de azt szerinte lassan teszem. Elém rohan, farkát magasra csapja, és annak végével olyat pöccint épp oda, hogy még szó sem tudok jutni a fájdalomtól. Ne tökölj már annyit, fiacskám, gyorsabban, gyorsabban! Férfiasan mondva, gatyarohasztó meleg volt aznap is. Ezért úgy gondoltam, hogy a padlóra heveredve kéne aludni éjszaka. Eme elgondolásomat a barátnőm is támogatta, és mivel nem az egész napon át újságolvasó férfi típus vagyok, ezért öntevékenyen nekifogtam az ágyazásnak. Alulra került a szétnyitott hálózsák, rá a lepedő, majd a két párna és a két plédet is elhelyeztem rajta. Ez igazi férfi munka volt. Csaptam egymásnak a két tenyeremet. És a barátnőm megkeresésére indultam. Telt múlt az idő, és a szebbik nem jeles képviselője valamilyen magánjellegű ok folytán elindult a nagy szobába, úrjasabban fogalmazva a nappali felé. Még be sem lépett éjszakai hálóhelyünkre, már is hangosan felnevetett és magához hívott. Én már hallottam is. Na csak nézd meg, hogy mit művel az a drága látos kutyád. Mi az? Léptem mellé érdeklődve. Nem is tudtad, hogy ilyen úri kutyád van. Persze gondolhattam volna rólatok, hogy egyik őtök kutya, a másikotok pedig ebb. Na, bőg már ki végre, mi a fenét művel Süske. Az a nagy okos kutyát persze a földre megvetett ágyunkra feküdt le pihenni, mégpedig úgy, hogy teste oldalán fekszik, két-két lába egymással párhuzamban van, míg a nyaka és a feje a párnán nyugszik. Úgy látom, itt már nincs szükség rám, mert kitúrt mellőled az ágyból a négylábú barátnőd, mondta nevetve a kétlábú. Én viszont azon gondolkodtam el ennek kapcsán, csak is tudatos cselekedetről lehet szó. A következő is csak tudatos viselkedéssel magyarázható. Amikor észleli, hogy szája szélét kenőccsel akarjuk bekenni, akkor száját széthúzza, a fejét kissé fél oldalra fordítja, és beillenti is. És még egy példa, igaz, az már az ösztön megnyilvánulása. Megveszekedett forró nyári napokon is rákényszerül a magamfajta, hogy kutyájával útnak induljon valamilyen halaszhatatlan ok miatt. Amikor hazaérünk, kicsi már hasal is a kőre. Friss vizet öntök a műanyag tájába, de csak egy óra múlva megy oda, és akkor is épp csak bele lefetyel. Ahogy hűl a szervezete, úgy iszik egyre többet. Az ember meg milyen? Neki esik a vízcsapnak, és tele issza magát, majd rettegne, hogy tüdőgyulladás kapjon. Egyik ismerősömtől jövet rendre a Forgács utcai megállóban szoktam leszállni a metróról, és a peron elején lévő kijáraton jövök. Egy üres saroktelek felé vezet a bal kézre eső lépcső, ahol mindig vidám gyermekricsajra találtam. Már az első alkalomkor is felfigyeltek rám a játszó kölykök. Szia, Laci! A Hunyadiból ismerjük egymást. És akár hőguttát okozó nyár volt a városban, akár gallér összerántó hideg telepedett a Váci útra, mindig elbeszélgettünk egy kicsit. Üde színfoltjává váltak azok a 10-20 percek a napomnak, és mindez a viszályakor is igaz volt. Épp egyik ismerősömhöz igyekeztem, és a metró állomás túloldali peronján várakoztam az érkező szerelvényre. Szia, Laci! Rikoltott rám harsány hangon egy hunyadis ismerős a túloldali peronról. Fel sem vetődött bennem, hogy ne én lennék az a Laci, akinek szól az üdvözlés, és már emeltem is a fehér botot tartó kezemet, hogy köszöntsem a figyelmes fiút. De mára az is mindennapossá vált, legalábbis a környéken, hogy az utca másik oldalán haladó gyerekek átkiáltanak az úttesten. Szia, kicsi! És mivel ez a köszönés engem is név szerint illet, hát én is átkiáltok a járdára. Sziasztok, gyerekek! Ám van, hogy szembe megyünk egymással az utcán. Kezdődhet a tracsparti. Hogy milyen szántó gondolatok, vagy netán tréválkozások fogják jellemezni, mindig a véletlen műve. A déli kutyasétáltatás vége felé az iskola kerítése mellett vezet el az utunk süsüvel. Nem véletlenül, mert arra felé szoktunk menni. Ugyanis akkor tájt rendre kint tobzódnak az udvaron a gyerekek. Dobhártyát szaggatóan kikiáltják, és cipőtől kopogtatóan kirohangálják magukból a tanórák fájdalmait. Ha épp nem a kerítés mellett múlatják az időt egymással, akkor a futballpályáról vagy azon túlról rohannak a kerítéshez, ha pedig ott beszélgetnek, akkor szembefordulnak a kerítéssel. Itt jön kicsi! Aki már nyomja is a fejét a rácsok közé, ameddig csak engedi a nyaka. A gyerekek nem sokára morogni kezdenek egymással. Menj már arrébb, hadd simogassa meg én is süsü sejmes fejét! És azt a csodálatos, finom, pejhű fülét! Elcsitítom a fenekedést. Mindenki kedvére tenni nem könnyű feladat. Az egyik kölyök felén fordul, nemrég koptathatja vállát az iskolatáska szíja. Miért alszol? Elnevetem magam, nevet velem a többi gyerek is. Nem alszom én, csak mivel nem használom a szememet nézésre, kacsintása persze, igen, ezért mindkét szemhéja megereszkedett. És így van, akinek úgy tűnik, hogy még az utcán haladtomban is szunyókálok, erre újabb nevetés harsant fel. Fél óra múlva búcsút intünk egymásnak a kerítés mellett, és az élet megy tovább a maga rögös, de mégiscsak kitaposott útján. Kicsi. A tudásért a leendő vakvezető kutyának is keményen meg kell dolgoznia. Ránk is igaz a mondás, amit egyszer megtanulsz, fiacskám, azt már nem veheti el tőled senki. Laci még a mai napig se tud napirendre térni afelett, hogy akaratára azon minutumban megállok az utcán, még akkor is, hogy gyorsan haladunk. Amikor hámban közlekedem, akkor a gazdám hámfogót markoló balkezek könyökén enyhén be van hajlítva. Ha menet közben meg akar állítani, hirtelen kimerevíti a karját, és én úgy torpanok meg, mintha egy kiló pillanatragasztóba léptem volna bele. Miért állok meg a kar kiengedésekor? Mert akkor hirtelen megszűnik az általam addig érzett, húzott súlyterhe, és annak hiánya miatt megrettenek. Vajon mi történhetett Lacival? Tanításunk során arra alapoznak az oktatók, hogy ijegységet okozzanak, mert tudatában vannak az irántuk érzett szeretetünknek, a kutyahűségnek. Módszerünkért nem szabad elítélni őket. Vakvezető tudásunk legalapvető eleme az irányok megtanulása, és azoknak pontos végrehajtása a gyakorlatban. A folytólánc elengedhetetlen kelléke a kiképzésünknek. Annak megrántásával kell rábírni a kopaszt, a tanocot, a helyes irányba fordulásra. Amint megteszi, már is dicsérni és jutalmazni kell érte. A felfestett zebra felismertetése hasonlóan történik, mint az irányok megtanítása. A lényege, hogy egy jól felfestett, gyalogos átjárót kell kiválasztani a gyaloglás céljára. A pórázon sétáló Blöki mit sem sejtve bandukol oktatója lába mellett. Egyszer csak mit hall a zöldfülű zebrához. Eleinte jobbra vagy balra szavakkal való rásegítéssel és enyhá póráz rántásokkal folyik a tanítás. Néhány nap gyakorlás után már menni fog a zebra felismerése, a járdáról persze nem szabad lelépni. Ez sem ördöngösség megtanulni. Sokkal komolyabb agymunkát kíván tőlünk a szélesség és a magasság figyelése. A megfelelő távolság betartására úgy is meg lehet tanítani a négylábú nebulót, hogy az oktató bottal ráüt arra a tárgyra, ami őt akadályozza a továbbhaladásban. Tanításának másik fortéja, ha a tankocsit emberszélességű járgány kötnek a kutya oldalához, arra az oldalára, ahol majd helyet foglal mellette leendő gazdája, és ha a kocsi a kutya által áthaladásra alkalmasnak vélt helyen megakad valamibe, annak a térnek a szűkössége már rögzül a Blöki fejében. Gazdámmal az első hetekben csak az előírtaknak megfelelően közlekedtünk. Ám az elsők között épp a szélesség tantárgy alapjait rugatta fel velem Laci. Két autó parkolt egymás után. Elhangzott a balra irányszó, ám a járművek között lévő hely túl szűk volt kettőnknek. Szembeálltam a réssel, de nem mozdultam. Ekkor bottyával nézni kezdett a gazdám, és vele feltérképezte az autók között meghúzódó hézak szélességét. Nem baj, azért is itt fogunk átmenni, mondta. Maga elé könyörgött, amire nehezen voltam kapható, hiszen egymagam is alig fértem a két jármű között. A hátam mögé besoroló gazdám pedig oldalazva jött utánom. Sok más szabályt is felrúgtunk közlekedés során. Bár mindegyik gépjárművezető tett kressz és gyakorlati vizsgát, mégis nehéz lenne közöttük két egyformán vezető és szabályt betartó szemét találni. Ezek így vannak a vakvezető kutyával is. Ha kutyát cserélnek direktbe, elég kutyául éreznénk magunkat. A következő példa megtörtént eset. Két vakvezető kutyás találkozott az utcán. Leálltak dumcsizni, kutyáik az alatt szaladgáltak egyet a fűbe. Kibeszélték magukat a régi cimborák, és magukhoz hívták a kutyáikat. A két Blöki azonos fajtájú volt, beálltak láb mellé, a gazdik megmarkolták a hámfogókat, és mindketten mentek dolgukra. Ám egyikük útja sem volt sima. A kutyák, mintha azt sem tudták volna, merre járnak. Ahol be kellett volna kanyarodni, tovább baktattak, ahol egyenesen kellett volna haladni, ott viszont bekanyarodtak, a gazdáik pedig téphették a hajukat. Hazaérve egyikük rögtön a telefon után nyúlt, és nem sokára teljes egyetértésre jutottak abban, hogy mindkét kutya teljesen elbutult. Eközben megérkezett egy látó hozzátartozó, aki rögtön észrevette, hogy nem az ő kutyájuk ül a fotel mellett. Amikor megtudta a két gazdi, hogy az utcai beszélgetés után a másik kutyájával tért haza, megnyugodott. Na de, lépjünk tovább, mit és hogyan tanítanak még a leendő vakvezető kutyáknak? A magasság figyelésének megszoktatására a legmegfelelőbb módszer a két oszlopra keresztbe tett magasugró léc leverése. A lécnek a kutya elé kell esnie, amitől megijed a szegény pára. Miért esik le a léc? Kis kerekes kordé van mellénk kötve, amink egy ember magasságú rúd van. Ballag a zöld fülű a tampáján, látszólag sehol semmi vész, még nem a fejére, de inkább az orra elé hull, zörögve a léc, amitől majdnem szívbajt kap. Persze arról fogalma sincs a komának, hogy mi a fenétől potyog le a léc az égből. Az oktató feladata az, hogy a második kísérlet során a nála lévő bottal jelezze a magasban keresztbe húzódó lécet. Megjegyezni kívánom, ezt sokszor kell gyakoroltatni a kutyával, és mivel ijegységet okoz a hiba következménye, sokat kell simogatni a kis szorgalmast. A magasság általunk való figyelésének akkor veszi igazán hasznát a gazda, ha ember magasságon belül lévő kiálló tárgy kerül az útjába. Ez lehet faág, napernyőrúd vagy reklámtábla. Ezt a fajta akadályt is megállással, netalán azonnali kerüléssel jelezzük. Ha megtorpanunk a gazdinak a kezében lévő bottal, fel kell derítenie, hol leselkedik rá a veszély. Mert az lehet lent, fent. Azok a hivatásos vakvezető kutyák, akik a belvárosban laknak, és nap mint nap koptatják a flasztert a gazdájukkal, idővel leszoknak a magasság figyeléséről, mert nincs rá szükségük. Ám ha újra olyan helyre érnek a gazdájukkal, ahol sok fa ékíti a környéket, egy azonnali gyors talpaló tanfolyammal fel lehet frissíteni a már elfeledett tudományt a kutya fejében. Előszeretettel ugatok, ha kedvem szottyan rá. De arra sajnos nem tanítottak meg a suliban, hogy adott jelre tátsam el a számat, persze nem ásítás céljából, pedig nagyon hasznos lenne a vakkantás megtanítása. Bármelyikünk gazdája kerülhet szorult helyzetbe, pláne a fiatal és csinos hölgyek, és akkor igencsak hatásos lenne, ha egy apró jellel kiválthatnánk belőlük a csaholást. Ráadásul könnyen megtanítható feladatról van szó. A tanítandó kutya egyik kedvenc játékát, vagy jutalomfalatot kell a blöki elé tartani, a magasba. Közben pedig azt a szót kell ismételgetni, amivel ki akarják váltani az ugatást. Hanggal és mozdulatokkal fel kell izgatni a blökit, nem árt, ha türelmetlennek mutatkoznak tanítás közben, aki előbb-utóbb elvakkantja magát. És amikor ez megtörténik, abban a másodpercben oda kell adni neki a magasban tartott tárgyat vagy a falatot. Aminél gyorsabb tanulásra még azzal is rá lehet segíteni, hogy a betanítandó szó szajkózása közben az üresen lévő kéz mozgásával egy ugató kutya szájat utánozzunk. Ennyi az egész, és nem több. A végére maradt a gyorsulás és a lassulás tanulásának felidézése. Az egész rövidke tananyag adja magát. Gyorsítás esetén a póráz vagy hám előre billentése szükségeltetik, és lelkes bíztatás jár hozzá. A lassításnál az oktató visszafogja lépteinek ritmusát, és szomorkás hangon szól a kutyához. Na, van egy idevágó viccem. Miért nem váltak be a vakvezető majmok Afrikában? Mert a fáról fára ugráló állatokkal már nem bírtak lépést tartani a gazdik. És legvégül egy jó tanács azoknak, akik maguk kívánják elérni, hogy még okosabb legyen a kutyájuk. A blökit kiképzésének elején legfeljebb 30 percig szabad egyhuzamban gyakoroltatni. Ha ásítani kezd a kedvenc, az nem az álmosság jele, hanem az idegrendszer kifáradásáé. Ezt játékkal vagy pihenéssel egyaránt fel lehet oldani. Végeztünk a szakorvosi rendelőben. Lefelé tartottunk valahányadik emeletről. A lépcső sorok 180 fokban törtek meg az emeleteken, és persze a lépcsőfordulók szintjén is. Az egyik ilyen félemeleti kanyar felé tartottunk, anyuka iparkodott felfelé a kisgyermekével. Épp a szűk kanyarban futottunk velük össze. Az anyuka és az óvodáskorú gyerek közé ékelődött Belacival. Gyere, simogasd meg a kutyust, szólt jóindulatúan a gazdám a kölyökhöz. Ám ő ahelyett, hogy tutuljgatni kezdett volna, behúzódott a sarokba és remegni kezdett. A gyerek mamája észbe kapott, és gyorsan felvilágosította Lacit. A fiam rettenetesen fél a kutyától, mert egymár megharapta. Ez a kutya nagyon szeret téged, fordult gazdám a sarokba zizegő gyerek felé. Be is bizonyítom neked, és meg se várva a fiúcska válaszát, ekként szólt hozzám. Ha szereted ezt a kisfiút, akkor ülj le! És mivel köztudott rólam, hogy imádom a gyerekeket, ezért azon mód leültem. Laci folytatta. Kicsi, ha szeretnéd, hogy megsimogasson téged ez az aranyos kisfiú, akkor feküdj le. És persze, hogy akartam a simit. Ekkor bíztató hangon szólt gazdám a háta mögött lévő kisfiúhoz. Nyugodtan simogasd meg, kicsit, hiszen ő nagyon szeretné, ha megsimogatnád. Nem kell bíztatni a fiamat, már jó ideje azt teszi, mondta elhűlve a meglepett édesanya. A hozzánk tudományos alapossággal értő emberek azt állítják rólunk, kutyákról, hogy maximum egy 3 éves gyerek agykapacitásával rendelkezünk. Biztosan úgy van, ahogy mondják. De azt is állítják, hogy az ember után mi vagyunk a legintelligensebb élőlények a Földön. És rengetegen vallják a kétlábúak közül még azt is sokszor, többet ér egy kutya, mint sok ember. Most valahogy nem vagyok vitatkozós kedvemben.